Ha mindenki helyet foglalta, akkor elkezdjük az adást azzal, hogy az elmúlt alkalomról egyetlen egy példát elhagytunk, nem volt rá idő, ezzel szeretném kezdeni a mai alkalmat. Ugye az elmúlt alkalommal arról volt szó, hogy ha úgynevezett csatolt kétpólusokat is bevezetünk, és ezeket is a hálózat építőelemének tartjuk, akkor egyrészt mik ezek, hogyan definiáltak különböző csatolt kétpólusokat, miért, milyen jellemzőik vannak, illetve az, hogy a hálózatszámításban milyen kiterjesztéseket igényel a csatolt kétpólusok kezelése. Láttuk azt, és ezzel érték az elmúlt alkalom, hogy a csomóponti potenciálok vagy hurokáramok módszerében van bizonyos szabadságunk abban, hogy hogyan kezeljük ezeket a csatolt kétpólusokat. Lehet sémákat gyártani, de legtöbbször adhok módon történik ezeknek az elemeknek a kezelése. Például úgy, hogy az ideális transformátornak a csomóponti potenciák alkalmazásakor az áramát bevezetjük ismeretlenként, ezzel egy új ismeretlen keletkezik, de a karakterisztika egy új egyenletet is szolgáltat, azaz a végén a cél, amit mindig ellenőrizni kell, hogy a független egyenletek száma egyezzen meg a bevezetett ismeretlenek számával, vagy a bevezetett ismeretek micsodák, az végül is másodlagos. Általában hibrid egyenletrendszerek alakulnak ki, tehát több ismeretlen csomóponti potenciál és egy ismeretlen áram, például a transformátor esetén. Másképp is lehet, még egyszer mondom, ad hoc módon generálódnak az egyenletek. Egy példát láttunk, és most a második, egyben utolsó példa, ami konkludálja ezt a fejezetet, a következő. Ha a számozásra jól emlékszem, a hármas pontnak, ez most a B példája lesz, egy girátort tartalmaz, három forrás van a hálózatban, és egy ellenállás, elnézést, ezt elfelejtettem felrajzolni. Egy feszültség és két áramforrás. És kész. Girációs rezisztenciát felrajzoltam. Nézzük meg, hogy a csomópontok és ágak száma alapján, illetve a források számossága alapján melyik módszert célszerű alkalmazni, melyik vezet kevesebb ismeretlenre. B egyenlő 6 darab kétpólus látható ebben a hálózatban, hogy a girátor az két darab kétpólus együttese, amelyek csatolásban vannak, csatolt kétpólus párnak is lehet nevezni, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6. A csomópontok száma N egyenlő 1, 2, 3 és 4. Tehát N egyenlő 4-jel. Ebből következik, hogy a függetlenül felírható áramtörvények száma R egyenlő M-1 egyenlő 3. A függetlenül felírható Bragg-törvények száma L egyenlő B-4 plusz 1, az szintén 3. Ugyanakkor a csomóponti potenciálok módszerének alkalmazásakor, ami a független áramtörvények számából származtatható. Látható, hogy a két áramforrás miatt, tehát két áramforrás miatt a csomóponti potenciálok módszere, de most rosszul mondtam, a két áramforrás az a két áramforrás ténye, az a bevezetendő hurokáramok számát csökkenti, tehát a hurokáramok módszerével 3-2 egyenlő 1 ismeretlen hurokáram keletkezik, mert a két áramforrásunk van, az R egyenlő 3-ból pedig az következik, hogy a bevezetendő csomóponti potenciálok száma az 3 lenne, ha nem lenne egy feszültségforrás, így viszont csak két ismeretlennel tudnánk megoldani. Válasszuk a hurokáramok módszerét, mert az kevesebb ismeretlenre vezet. először berajzolom a hurkokat azokkal kezdve, amelyek áramforráson önmagukban mennek át, ugye ezt megbeszéltük, hogy célszerű így választani, ugyanis ezeknek a hurkoknak az árama az már nem ismeretlen, valamilyen színt használok inkább, az már nem ismeretlen. Ez legyen az IS1 forrás áramával megegyező IS1 áramú hurok. Ez a másik pedig, ami az a kettes forráson megy át, az haladjon így. És nyilván akkor ennek IS2 lesz a nem ismeretlen árama. A harmadik hurkot pedig én most ide veszem fel. És ennek egy IH index nélküli, vagy számozott index nélküli elnevezést adok. Kirchhoff feszültség törvényéhez, ahhoz, hogy fel tudjuk írni ebben a hurokban is ez a feszültség törvény, szükségünk van a girátor feszültségére is, amit nem kézenfekvő kiszámolni, nem olyan, mint egy ellenállás, hogy árammal szorozva megkapjuk. Egy másik áramot kell szorozni ahhoz, hogy ezt a feszültséget megkapjuk. Én most dönthetek így, hogy bevezetek két ismeretlen feszültséget is, méghozzá a girátornak az U1 feszültségét és az U2 feszültségét is. Tehát ezzel az ismeretlenek számát kettővel növeltem, ugyanis az U1-et és U2-t bevezettem, így az egyetlen egy hurokárom ismerete mellett további kettő keletkezett, ugyanakkor további két egyenletet is fel tudok írni a girátor karakterisztikájára gondolok itt, azt kell az újabb két egyenletnek tekintenünk. Na most nézzük meg akkor, hogy hogyan néz ki. A girátor karakterisztikája az úgy szól, hogy az U2 feszültség, a kiser girációs rezisztencia szorozva az itt befolyó I1 áram, ezt most nem jelöltem be, de tudják, hogy erről az áramról van szó. Ez két hurokáram összegeként, nevezetesen az IH1-nek és a mínusz IS2-nek, ami fölfele folyik, összegeként áll elő, tehát ez az IH mínusz IS2-ként kifejezhető I1 áram, illetve az R-nek a szorzata az U2. A másik karakterisztika egyenlet pedig az, hogy az U1 egyenlő mínusz R-szer az itt befolyó áram, ez most negatív előjellel az IS1, mert fölfele folyik, és az IS2 szintén negatív előjellel, mínusz IS1, mínusz IS2. Ez a kettő tehát a girátor karakterisztikája. A harmadik egyenlet az IH hurokban egy Kirchhoff feszültségtörvény, mínusz US plusz U1 egyenlő nullával. Ez a három egyenlet alkotja tehát a megoldandó egyenletrendszert a három ismeretlenre. Egyenlet, három ismeretlen, ugye az IH, az U1 és az U2. És az érdekesség az most következik, aki éles szemű, az talán már látja is, hogy van két egyenlet, nevezetesen a második meg a harmadik, amely nagyon könnyen ellentmondásra vagy azonosságra vezethet, hiszen ebből az következik, az U1-et kifejezem a másodikból, ugye U1-re egyezik meg, hogy US egyenlő R-szer IS1 plusz IS2-vel. Az US, IS1, IS2 egyaránt megadott, előírt forrásmennyiségek, az R girációs rezisztencia pedig egy paraméter. Tehát itt négy független számot látunk, amit a feladat kitűzője szabadon választhat meg. Mi van akkor, hogyha úgy választotta meg, hogy az egyenlet nem teljesül, ellentmondásra vezet, de ha még úgy is választotta meg, hogy teljesül ez az egyenlőség, akkor pedig azonosságra vezet, tehát ez a két egyenlet, ez nem hordoz két független információt, ha úgy tetszik. Igen? Igen? Az IS1 elnézés, igaza van, az IS2 lefelé folyik. Tehát az IS2 az pozitívan jelenik meg, itt meg negatívan. Így már jó? Így jó. Köszönöm szépen. Itt egy pillanatra nem néztem a papírom. Ott egyébként jó lett volna a papíromon, néznem kellett volna. Az üzenet nem változik ezzel, ez vagy ellentmondásra vezet, vagy pedig azonosságra vezet. Lényeg az, hogy ez a megoldandó egyenletrendszer, ez nem konzisztens, nem oldható meg egyértelműen a három ismeretlennyére. Ilyet már láttunk, az ilyen hálózatot, ami így viselkedik, azt úgy hívjuk, hogy nem reguláris. Tehát ebből az egyenletből az következik, hogy ez a hálózat, ez nem reguláris. És ez csak a legvégén derült ki ennek a módszernek. Ugye beszéltünk arról, hogy amíg csatolatlan kétpólusok vannak, addig olyan intő jelek fölhívhatják erre a figyelmünket, hogy feszültségforrások és rövidzárak kurkot alkotnak, ugye a feszültségtörvény meg a karakterisztikák együttese az nem független egymástól. Az áramforrások és szakadások vágatot alkotnak, ott szintén az áramtörvény meg a karakterisztikák. Viszont egy csatolt kétpólusokat tartalmazó hálózatban nincsenek ilyen egyszerű topológiai módszereink a nem regularitás felderítésére. Az a legvégén derül ki, amikor látjuk azt, hogy a helyesen felírt egyenletrendszer nem oldható meg egyértelműen. Erre mondjuk azt, vagy ezt úgy lehet megfogalmazni egy mondatban, hogy a csatolt kétpólusokat csak algebrai úton dönthető el. És ez egy általános konklúziója ennek a példának. Tehát itt nem regularitás kiderült a legvégén. A csatolt kétpólust tartalmazó hálózat regularitása csak algebrai úton dönthető el. Még egyszer mondom, a csatolt kétpólusokat nem tartalmazó hálózatoknál vannak topológiai fogások is, amelyek segítségével ez hamarabb kideríthető. Itt csak az algebrai egyenletrendszer felírása és vizsgálat alapján tudunk erről nyilatkozni. Ez egy konkludáló megjegyzése a példának és egyben ennek a fejezetnek is, amely a csatolt kétpólusokkal foglalkozott. És most kezdjünk egy újabb fejezetet, ami kicsit más, egy újabb szempontot hoz be a hálózat számításba. Helyettesíteni fogunk úgynevezett összetett kétpólusokat egyszerűbbekkel. Azt hiszem, hogy némely gyakorlaton már el is kezdték ezt a témát. A Thevenin meg a Norton generátor lesz a legfőbb mondani való ennek a fejezetnek, de az majd csak kicsit később. A filozófia az egész mögött az, hogy bizonyos esetekben egyrészt a hálózatszámítás egyszerűbbé válik akkor, hogyha összetett hálózat részeket külön-külön sikerül egyszerűbbe kell helyettesíteni, azaz redukálni. Például, és majd ez is fölkerül a táblára, két sorosan kapcsolt ellenállás helyett az eredőjükkel lehet számolni, amely mondjuk egyel csökkenti a két pólusok számát, ezzel a hálózatszámítás egyszerűsödik. Másrészt az előnye ennek az, hogy olyan új fogalmakat lehet bevezetni, ami a későbbi munkánkat könnyíti, például a helyettesítő generátorok fogalma elvileg, fogalmilag is újdonságot hoz. Legyen az a címünk, hogy római 4-es pont alatt összetett kétpólusok helyettesítése. Alapfogalmak címszó alatt néhány kézenfekvő dolgot tisztázzunk a rend kedvéért. Például azt, hogy mit értünk összetett két pólus alatt. Ehhez az elemi két pólus fogalmát kell először tisztáznunk. Elemi két pólus, amelynek a karakterisztikáját ismerjük, és általában egyszerű alakú, ilyenek például az ellenállások, a források, de a csatolt kétpólusok, a girátor, ideális transformátor és így tovább, ezek mind elemi kétpólusok, a karakterisztikájuk ismert és többnyire egyszerű formájú. Léteznek elemi kétpólusok közül tehát csatolatlanok és csatoltak is. Ebből a szempontból ez nem jelent különbséget. Összetett kétpólus ezzel szemben az, amely elemi kétpólusok összekapcsolásával keletkező kétpólus, tehát fontos az, hogy két kivezetése legyen, de a két kivezetés között tetszőlegesen sok elemi kétpólus tetszőleges módon összekapcsolható. Ezt egy ábrán szemléltetem, összetett kétpólus, az egy doboz, amelynek van két kivezetése, A kapocssal és B kapocssal jelzem. Ezen a két póluson átfolyik egy áram, ez legyen I. Természetesen abból a tényből, hogy két pólusról van szó, és máshol nem tud kifolyni az áram, ami az A kapcson befolyt, csak a B-n. Zárójelben megjegyzem, hogy itt is az I áram fog kifolyni, de ez tulajdonképpen redundáns. Kirchhoff áram törvényéből ez következik. És a feszültség, az pedig az A és B kapcsoló között értelmezett U-val jelölt mennyiség. És a dobozban, mint mondtam, elemi kétpólusok tetszőleges kombinációja és sokassága megtalálható. Feszültségforrás, áramforrás, lehetnek benne akár vezérelt források is, ellenállások. Néhányat felrajzolok, hogy lássák, hogy ebbe minden, amit eddig tanultunk, helyet kaphat. Felveszek egy vezérelt forrást is. Tehát ebben bármilyen elemi kétpólus szerepelhet. És akkor a cél, az még ide el fog férni, a cél a helyettesítés, az nem más, mint megtalálni ennek az összetett kétpólusnak a karakterisztikáját, azaz feszültség-áram kapcsolatát a doboz belsejének vizsgálata alapján. Gondoljanak arra a sok elvi dolog mellett, hogy hát, hogyha itt egy sorosan kapcsolt két ellenállás volna, akkor az a cél, hogy megtaláljuk az eredőjét, az egy egyszerű összeadás lesz. Nem kell mindig nagyon nagy dolgokra gondolni, de ez általában is igaz, hogy a helyettesítés az összetett kétpólus, összetett kétpólus feszültség-áram kapcsolatának megtalálása vagy kiszámítása. Na, és akkor most az alapfogalmak után induljunk el két ágon, mert két különböző végeredményre fogunk jutni, attól függően, hogy ilyen független feszültség és áramforrást a doboz tartalmaz-e, avagy nem tartalmaz. Ezt, hogy független forrás, ezt talán most mondom először, azért hangsúlyozom ezt, hogy független, nem a terminus technicusnak nem része, hogy független, de hangsúlyozni szeretném a vezérelt forrásoktól való különbségét ennek a feszültség és áramforrásnak. Ezeknek előírt, megadott feszültség és árama van, ha visszaemlékeznek, a vezérelt forrásoknak pedig vezérelhető a hálózat egy másik változója, egy szortót egyenlő keresztül vezérni, azok nem függetlenek. Ha nem tartalmaz a doboz független forrást, azaz független feszültség vagy áram forrást nem tartalmazó összetett kétpólusról van szó. Összetett kétpólusról van szó, a nem szót húzom itt alá, meg a független szót húzom alá, hogy ilyeneket nem tartalmaz. Akkor tulajdonképpen az van, hogy lineáris kétpólusokat, csatoltak a csatolatlanokat kapcsolunk össze, és elemi úton is belátható, de a képzelő erőnkre is hagyatkozhatunk, hogy ekkor szükségképpen lineáris lesz az összekapcsolásukkal keletkező összetett kétpólus is. Tehát lineáris kétpólusok összekapcsolásából, pontosabban a lineáris elemi kétpólusok összekapcsolásából keletkező összetett kétpólus szintén lineáris lesz. Lineáris összetett kétpólus. A források azok nem lineáris komponensek, ezt jó, hogyha megjegyzik. Az elején volt szó egy ilyen hosszas felsorolásban, hogy a kétpólusok milyenek. A forrásra egész egyszerűen nem igaz az, hogyha mondjuk ezen az átfolyó áram kétszeresére nő, akkor a feszültség nem fog kétszeresére nőni, hiszen a feszültség elő van írva. És a lineáritásnak ez a definíciója, hogy n-szeresére változó áram n-szeresére változó feszültséget eredményez. Ennek a feltételnek a független források nem tesznek eleget, tehát azok nem lineáris elemi kétpólusok, de ezeket most ki is zártuk. Márpedig, hogyha lineáris lesz a karakterisztika, akkor annak vagy az U egyenlő R0-szor I alakot kell öltenie, azaz ennek az összetett kétpólusnak a feszültsége és az árama ilyen viszonyban van, vagy hogyha az áramot fejezem ki, akkor ennek az átrendezésével I egyenlő 1 per R0-szor U alakra jutok. Később lesz annak jelentősége, hogy ezek úgynevezett homogén lineáris kifejezések. Homogén lineáris kifejezések. A lineáris függvényt matematikából tanulták, mondjuk koordinátrendszerben lehet ábrázolni egy egyenes vonallal, AX plusz B alakú, az A a meredekség, a B pedig az eltolást jelenti. Ezekben, ha megnézik, nincs benne ez a bizonyos B eltolás, tehát ezeknek a képe az átmegy az origón, és a homogén szó arra utal, hogy nincs benne konstans tag. Az ellentét az inhomogén lesz, az majd később. Itt most csak megjegyzem, hogy ennek még lesz később jelentősége. A benne szereplő arányossági tényezőt pedig bármilyen meglepő úgy hívják, hogy eredő ellenállás. Az összetett kétpólus eredő ellenállása az R0, amelynek a meghatározása a feladat. Az összetett kétpólus energetikailag ugyanúgy jellemezhető, mint egy elemi kétpólus, passzív, aktív, avagy non-energikus. Láttuk azt korábban, most a munkafüggvényes definíciót nem írom föl, de hogy rezisztív hálózatokról van szó, akkor ezek a feltételek, hogy az R0 az nem negatív, ez a passzivitásnak a szükséges és elégséges feltételben az esetben. Itt is igaz, tehát az eredőellenállásnak az előjele is meghatározza az összetett kétpólus passzivitását vagy aktivitását, az R0 negatív esetén pedig aktív az összetett kétpólus. Ha az R az nulla, akkor pedig non-energikusnak nevezzük. Fölrajzolom, szintén a későbbiek szempontjából lesz ennek jelentősége, ezeket a karakterisztikákat. A feszültség áram koordináta rendszerben fölrajzolok egy növekvő karakterisztikát. Nagyon fontos, hogy az origón átmegy ez a görbe, a meredeksége az R0, ebben az esetben egy pozitív meredekségű, pozitív rezisztenciájú, passzív összetett kétpólusról van szó, de más is előfordulhat. Kevésbé nyilvánvaló, de mindjárt látunk rá egy példát, hogy csökken növekvő árammal a feszültség, mert hogy negatívnak adódik ki ez az eredő ellenállás. Mindkettő igaz, az a nagyon lényeges, hogy lineáris elemi képpólusok független források nélkül olyan karakterisztikára vezet, aminek ez az algebrai formulája, a képe pedig mindig az origón átmenő egyenes lehet csak. Nézzünk két példát. Az egyik az a már emlegetett és bizonyára jól ismert, de éppen az ismertség teszi továbbvihetővé a gondolatot, sorosan kapcsolt két darab ellenállás. Tehát két ellenállás, sorosan kapcsolva, alkotja ezt a bizonyos dobozt, amelyet ott fönt még eléggé általánosan rajzoltam föl, az A és a B kapocs között, tehát egy R1 és egy R2 ellenállás van sorosan kapcsolva, hogyha I áram folyik át ezen a két póluson, akkor az AB kapcsok közötti U feszültség Kirchhoff feszültség törvénye értelmében előáll az ellenállások U1 és U2 feszültségének az összegeként, amelyeket külön-külön Ohm törvényből, vagy az elemi kétpólus ismert U egyenlő R-szer I karakterisztikájából kifejezhetünk, tehát R1 plusz R2 ször I, és vissza is jutottunk ez az általános alakú algebrai kifejezéshez, ahol az R0-át felismerni véljük az R1 plusz R2 összeg alakjában. Mindenki tudja, hogy sorosan kapcsolt ellenállások eredője a két ellenállás rezisztenciájának az összege. A párhuzamos kapcsolást nem rajzolom föl, azt is föl lehetne, most annyira nem érdekes. Az érdekes az az, hogy az R0 értéke az biztosan pozitív akkor, hogyha R1 és R2 egyaránt pozitív, azaz egy valóságos ellenállást modellez az R1, R2, egy darab drótot, egy réteg ellenállást, amit boltba lehet kapni, akkor azok biztosan pozitívak lesztek. Ebből következik, hogy az eredőjük is nyilvánvalóan pozitív lesz, tehát egy passzív kétpólusok összekapcsolása passzív összetett kétpólust eredményez. A görbék közül az emelkedő karakterisztikájú szemlélteti ezt az esetet. B pontban egy olyan példát nézzünk, amelyre ez nem feltétlen igaz. Legyen ez egy aktív építőelemet, aktív komponenst, vagy aktív elemi kétpólust tartalmazó összetett kétpólus a B példánk. Én most a vezérelt forrást választottam, méghozzá vezérelt áramforrást. Párhuzamosan kapcsolódik egy vezérelt áramforrás egy ellenállással, és mindez sorba az R1-jel, R1, R2. Ez a szaggatott vonal, amely határolja az összetett kétpólust. A kapocs, B kapocs, befolyik az I áram, és létrehozza az U feszültséget. A vezérelt áramforrásnak az árama az alfászor, ez az I, ami itt folyik ezen az ágon. Itt talán megismétlem, hogy erről az áramról van szó. Az alfa áramerősítési tényező az egy adott dimenziótlan konstans szám. Itt is bejelölöm, hogy ez az U feszültség, ez Kirchhoff feszültség törvény értelmében az R egyeneső feszültségnek, amelyet nyilván R1-szer I-nek jelölök, és az ezen eső feszültségnek az összege, amit mondjuk U2-vel jelölök. És ezt az U2-t lehet egy áramtörvény alkalmazásával, ezt akár gondolatban is elegendő megtennünk, kifejezni, és pedig úgy, hogy erre a csomópontra áramtörvényt fölírva megkaphatom az U2-n átfolyó áramot. Az U2-n átfolyó áram az az I-nek és az alfászor I-nek a különbsége. Az I áram befolyik, az alfászor I kifolyik, tehát itt az I minusz alfászor I folyhat tovább. Tehát az U2 feszültség az az R2 rezisztencia szorozva rajta átfolyó I minusz alfászor I áram lesz. Ezt visszahelyettesítve ide és I-t kiemelve azt kapom, hogy U egyenlő I-szer R1 plusz R2-ször 1 minusz alfa. Az algebrai formulát összevetve a kapott eredménnyel, ami ugye a kétpólus feszültséget adja meg, az áramával kifejezve, könnyű látni, hogy az I szorzó tényezője, amit eredő ellenállásnak hívtuk és eként kerestük, az itt megjelent ebben a kifejezésnek az alakjában, tehát ez az R0 eredő ellenállás. Hogyha ez voltban kapható pozitív rezisztenciájú ellenállások összekapcsolásából áll az a hálózat, az alfa áramerősítési tényezőnek még akkor is van olyan értéke, amely mellett negatívnak adódik az R0 eredő ellenállás. Elemi matematikával megmutatható, hogyha R1, R2 nagyobb, mint 0, de az alfa áramerősítési tényező az nagyobb, mint R1 plusz R2 per R2, akkor az R0 értéke negatív lesz, tehát aktív lesz az összetett két pólusunk. Aktív az összetett két pólusunk, ami annak a következménye, hogy tartalmaz egy aktív építőelemet, amelynek egyébként az alfa paraméterét meg lehet úgy választani, hogyha kisebb lenne, mint ez a kifejezés, akkor az R0 pozitívnak adódna, az eredő passzív maradna, de ez képes arra, hogy aktívként viselkedjen az alfa megfelelő értéke mellett. Fontos hangsúlyozni, hogy egy kétpólus tehát nem csak akkor lehet aktív, hogyha tartalmaz független feszültség és vagy áramforrást, azokat ebben a pontban most kizártuk. Egyéb lineáris, de aktív kétpólusok jelenléte is aktívvá teheti az eredő kétpólust. És akkor most érjünk át arra, ami elvezet a néhányak által már hallott Thevenin és Norton helyettesítő képekhez. Abban az esetben, hogyha tartalmaz független feszültség és vagy áramforrást a két pólus, független feszültség és vagy áramforrást tartalmazó összetett két pólus, akkor ezt a fönt látható két bekeretett összefüggést ki kell egészítenünk oly módon, hogy megjelenik benne egy konstans tag, amely inhomogénná teszi ezeket a kifejezéseket. Azaz nem feltétlenül lesz igaz a továbbiakban, hogy nulla áramhoz nulla feszültség tartozik, mert a független források ettől eltérő viselkedést is kialakíthatnak. Egy sort mégis felírok szavakkal is erről, hogy a lineáris elemi kétpólusok, és amik eddig is voltak, és a független források, lineáris karakterisztikájú de nem lineáris két pólust hoznak létre. Ugye a lineáris karakterisztikájú két pólus, aminek a feszültségáram kapcsolat egyenessel szemléltethető, csak akkor tesz eleget a linearitás ismert definíciójának, hogyha ez az egyenes átmegy az origón, azaz a fenti alakú homogén kifejezésekkel írható le. Itt viszont nem ez a helyzet, csak a karakterisztika lineáris, lineáris karakterisztika, karakterisztika, de maga a kétpólus nem lineáris, ugyanis ezek a kifejezések, amiket ide fölírok, és inhomogén alaknak nevezzük őket, U0 plusz R0 szor I, avagy átrendezve az áramra, I egyenlő mínusz U0 per R0 plusz 1 per R0 szor U. Ezek inhomogén kifejezések, és az eredő kétpólus karakterisztikája biztosan ilyen alakú lesz abban az esetben, ha független források is vannak a hálózatban. Ezeket tehát matematikailag inhomogénnak nevezzük, inhomogén kifejezések. Önök a füzetben tudják alá rajzolni, de én majd a másik ábrát lehúzom, és amellé fogom oda rajzolni. Azon túl, hogy megjegyzem, hogy ezeket az eddigi egy paraméteren kívül egy másik is jellemzi, tehát mindkét alagot összesen két paraméter jellemzi. Két paraméter jellemzi, amelyeket egyelőre nem nevezek néven, hanem U0-nak és R0-nak tartom meg. Később ezek megtelnek majd fizikai tartalommal, de egyelőre ezek maradjanak csak így két konstans. És ezeknek a kifejezésnek a képe a koordináta rendszerben, oda mellé fogom rajzolni. Úgy néz ki, hogy itt az origó, a feszültség, hogyha az U0 pozitív és az R0 is pozitív, akkor valami ilyen egyenessel szemléltethető. Itt van az U0 érték, amely megegyezik az áram nulla értékhez tartozó feszültséggel. A meredekség az R0 egy pozitív kifejezés, és az is előfordulhat, hogyha az U0 negatív, de akár pozitív is maradhat, legyen most negatív, akkor pedig egy csökkenő karakterisztikáról van szó, ez az R0 kisebb, mint nulla esetben, és itt van az U0 kisebb, mint nulla érték. Az az áram, amely nulla feszültséghez tartozik, később szintén meg fog fizikai tartalommal telni. Egyelőre csak berajzolom, hogy ez az áramérték itt éppenséggel a mínusz U0 per R0 érték. Külön neve lesz a későbbiekben. Még egyszer hangsúlyozom tehát, hogy mindkét görbesereg lineáris függvényt ír le, lineáris karakterisztikát ír le, de csak az a lineáris két pólus, amelynek a görbéi átmennek az origón, ez akkor van, ha nem tartalmaz független forrást, ez pedig akkor, hogyha tartalmaz független forrást, akkor a karakterisztika lineáris, de maga az eredő két pólus az nem lesz lineáris. Én azt hiszem, hogy jobb lenne a szünet után belekezdeni a továbbiakba ennek az elemzésébe, azaz most állok meg, és most fogok 10 perc szünetet tartani. Akkor azzal folytatjuk, hogy ezeket a bizonyos inhomogén lineáris karakterisztikákat, amelyek kiadódtak ebből a helyettesítő képből, ezeket miként lehet áramkörrel realizálni? Pontosabban azokat a lineáris inhomogén karakterisztikákat, amelyek kiadódtak ebből az eszmefuttatásból, megpróbáljuk egy áramköri helyettesítőképpen realizálni. Így van helyén minden gondolati egység, azt hiszem. Fölírom ismétlésként, hogy eddig jutottunk, vagy ezt elfogadtuk, hogy a feszültség az áramtól ilyen lineáris módon függ ebben az esetben, illetve az áram, hogyha átrendezem, akkor az áram pedig mínusz U nulla per R nulla plusz 1 per R nulla szor U alakú lesz. És miután kettő ilyen kifejezés van, kétféle módja van annak, hogy ezt realizáljuk áramkörrel, hogyha az elsőből indulunk ki, helyettesítés az U egyenlő U0 plusz R-szer R0-szor I alapján, akkor látjuk azt, hogy az eredő feszültséget két tag állítja elő, az egyik egy feszültség dimenziójú konstans, ezt nyilván egy független feszültségforrással lehet reprezentálni, a második pedig egy lineáris kétpólus, egy R0 ellenállású ellenálláson átfolyó feszültség, az R0-szor I alakú, azaz egy szó mint száz, az AB kétpólust, amit én most kicsit másképp rajzolok le, egy feszültségforrásnak és egy ellenállásnak a soros kapcsolásával lehet reprezentálni. Itt van az a bizonyos A kapocs és B kapocs, amelyek az összetett két pólus két kivezetését szimbolizálják, közöttük értelmezett az U feszültség, és itt az I áram. Nyilvánvalóan Kirchhoff feszültség törvény alapján az U az két tag összegeként áll elő. Én most ezt elnevezem US-nek, ezt pedig elnevezem RS-nek, ami itt van, és hogyha az US az az U0-val egyenlő, az RS pedig az R0-val egyenlő, akkor Kirchhoff feszültségtörvény értelmében az U az előáll úgy, mint US plusz RS szer I, ami történetesen pont az az alakú karakterisztika, amelyet helyettesíteni szerettünk volna. Úgy hívják ezt a helyettesítő képet, ami sorosan kapcsolt feszültség, forrást és ellenállást tartalmaz, hogy Thevenin helyettesítő kép. Vagy Thevenin generátor. Az előző esetben még nem voltak független források, csak egy egyetlen egyszem R0 ellenállásra redukálódott az összetett kétpólus, most pedig egy sorosan kapcsolt feszültségforrás és ellenállásra redukálódik az összetett kétpólus. Fontos az, hogy miként lehet meghatározni ennek a Thevenin generátornak a paramétereit. Ehhez két speciális lezárást mutatok be, ugyanis ebben az alakban, ebben az U0 plusz R0 szori alakban az U0 meg az R0 egyelőre fizikai tartalommal nem megtöltött állandók. Ebből már lehet sejteni, hogy itt elég konkrét kapcsolata van az áramkör paramétereivel. Ugyanakkor, hogyha egy feladattal állunk szemben, amikor is meg kell ezeket ténylegesen határozni hálózatszámítási eszközökkel, akkor a következőket lehet tenni. Speciális lezárások mellett speciális alatt értem a szakadással, illetve rövidzárral való lezárást. A kapcsokon mérhető feszültség, illetve áram szoros kapcsolatban áll a helyettesítő generátor, a Thevenin generátor paramétereivel. Kezdjük a szakadással való lezárás esetével. Hogyha ide szakadást kapcsolok, amelyen az áram nulla, akkor, hogyha ez US forrásfeszültség és RS ellenállás, akkor a kapcsokon megjelenő U feszültség az US nevet kapja, üresjárási, avagy szakadási feszültségnek nevezzük. Üresjárási, vagy szakadási feszültség. Az üresjárásit gyakrabban használjuk az élő szóban, az S mégis a szakadásra utalva, azért ne kelljen egy ilyen ékezetes betűvel az alsó indexet tetézni. Tehát US-szel jelölt üresjárási feszültség jelenik meg a kapcsokon, hogyha nem folyik áram a szakadás lezárás miatt a helyettesítő generátor AB kapcsán. Tehát itt az áram ilyenkor nulla. Nagyon könnyű azt belátni, hogy ez az üresjárási feszültség nyilvánvalóan megegyezik a forrásfeszültséggel, az US-sel, hiszen hogyha itt nem folyik áram, ezen nem esett feszültség, kira feszültség törvény értelmében a teljes körre US minusz US egyenlő nullával, tehát US egyenlő US-sel teljesül. A másik speciális lezárás az a rövid zárral történő lezárás, amikor is az AB kapcsok közé egy rövid zárat kapcsolunk. Ezzel a kapocs feszültség nullává válik, és akkor az itt folyó áram lesz az úgynevezett rövid zárási áram, RZ alsó indexel, és ez az IRZ, felírom, rövidzárási áram, Ohm törvénye értelmében nyilvánvalóan egyenlő lesz. A referencia irányok miatt egy negatív előjel megjelenik, mínusz US per RS-sel, de az US-et azt itt előbb már szakadási vagy üresjárási feszültségnek is neveztük, tehát a mínusz US üresjárási feszültség osztva az RS ellenállással. Az S alsó indexet nem mondtam, egyébként a forrásra utalnak, a source angol szóból a feszültség forrás és az ellenállás egyaránt ennek a hálózat többi szempontjából általában forrásként viselkedő összetett kétpólusnak az alkotó eleme, ezért az S alsó index, és még egy fontos összefüggés e kettőből már következik, hogy ez a bizonyos RS ellenállás, amit belső ellenállásnak is nevezünk, ez előáll, hogy ezt átrendezem, előáll a mínusz US üresjárási feszültség és IRZ rövidzárási áram hányadosaként negatív előjellel. Felírom, hogy belső ellenállás ennek a neve. Belső ellenállás. Ezt a tételt egyébként, hogy az ilyen összetett kétpólusok egy ilyen egyszerű, mindösszesen két építőelemet tartalmazó kétpólussal helyettesíthetőek, Thevenin tételnek nevezzük, innen jön a Thevenin generátornak a neve. Ezt a tételt 1883-ban írta le egy Thevenin nevű francia mérnök, de már korábban a 19. század közepén ismerték egy Helmholtz nevű ember, erre már korábban rájött, de mégis a Thevenin nevéhez kapcsoljuk ezt a tételt. Lényeg az, hogy ezek régi dolgok, 19. században az elektromosság tudományának születésével egyidős nagyjából ez is. Ennek a duális párja, ha úgy tetszik, akkor adódik, hogy ha nem ezt a kifejezést, hanem a másikat veszem alapul, és az áramot szeretném a feszültséggel kifejezni, és ezt tükrözni a helyettesítő képben is. Ez a B pont, helyettesítés helyettesítés az i egyenlő mínusz u0 per r0 plusz 1 per r0 szor i alapján. Áramot úgy tudok előírni áramkörileg, hogy egy elágazó csomópontba bevezetek két ismert áramú komponenst, egy áramforrást és egy olyan áramot, amely a feszültségtől lineárisan függ, ez egy ellenállásnak az árama, tehát az A és B kapcsok között egy, a referenciirányok tekintetében ezt nézem, egy lefele mutató referenciairányú forrásáram, és egy RS-sel jelölt ellenállás. És hogyha ez itt az U feszültség, ez pedig az I áram, akkor abban az esetben, hogyha a forrásáram megegyezik a mínusz U0 per R0-val, azaz ezzel az első inhomogenitást okozó taggal, és az RS ellenállás megegyezik az R0-val, akkor ez a kétpólus ezt a feszültségre a kapcsolatot reprezentálja. Elnézést, ide egy U betűt kell írni, ezt most vettem észre. Ezt reprezentálja. És ennek az összeállításnak a neve Norton generátor, vagy Norton ekvivalens. Norton generátor, vagy Norton ekvivalens. Ezt a Norton generátort is vizsgáljuk meg speciális lezárások mellett, és nézzük meg, hogy a kapcsokon megjelenő feszültség áram milyen módon hozható kapcsolatba az IS, RS paraméterekkel ezekben az esetekben. Itt most a rövidzár lezárással kezdem. Speciális lezárások. Egy rövid zárat kapcsolok az AB kapcsok közé. Ezzel a feszültséget nullává teszem, és a körben folyó áramot pedig szintén IRZ rövidzárási áramnak nevezzük. IRZ, IS, RS. A rövidzár miatt az RS kapcsolói között nem fog feszültségessé, tehát azon áram sem folyhat. Az IRZ az megegyezik pontosan az IS forrásárammal. Tehát ez egy fontos összefüggés, amely ebben az esetben válik nyilvánvalóvá. A másik lezárás pedig a feszültség szakadása való lezárás. RS, AB közé egy szakadást kapcsolva. Az áram lesz nulla, és ekkor jelenik meg az üres járási feszültség, amelyet továbbra is US-szel jelölünk az AB kapcsok között. Ohm törvény értelmében ugye az IS áram csak is az RS-en tud úgymond fölfelé folyni, tehát ahhoz fölfele mutató referencia irányjal RS-szer IS feszültséget ejt, az ellentetje az a keresett US-nek, tehát az üres járási feszültség az mínusz RS-szer IS lesz. E kettő összevetésével adódik az, hogy a belső ellenállás akárcsak a Thevenin generátornál mínusz üres járási feszültség per rövidzárási áram. A Norton tételt 1926-ban írta le Norton. Valószínűleg korábban is lehetett volna írni, nem volt rá nagyon nagy szükség. Igazából ez a két módszer ekvivalens, tehát a végeredmény szempontjából az egyik és másik is működik. Ezekkel az összefüggéseknek a segítségével a paraméterek egymásból átszámíthatóak. Fontos látni, hogy ebből következik, illetve ennek meg annak az összevetésével látszik, hogy az RS ellenállás az mindkét esetben ugyanaz. Tehát ugyanaz az RS ellenállás jelenik meg, mind a Thevenin, mind a Norton generátorban. Elvi szempontból, tehát nincs különbség a kettő között. Gyakorlati szempontból időnként az egyik, időnként a másik célszerűbb. Az attól függ, hogy mire használjuk, például hogy a lezárás, tehát az AB kapcsok közé egy nagyon nagy értékű ellenállás kapcsolódik, amely mellett az RS elhanyagolható, akkor célszerűbb a Thevenint használni, hiszen akkor az RS a soros kapcsolásban elenyészik a terhelő ellenállás mellett, azaz elhanyagolható. Ha meg túl kicsi az ellenállás, akkor meg inkább a Norton generátort célszerű alkalmazni, akkor a párhuzamosan kapcsolt RS meg R terhelő között az RS hanyagolható el, hogyha az RT az nagyon kicsi. Jó, akkor most tovább lépve azt nézzük meg, hogy milyen hálózatszámítási fogások segítségével határozható meg egy megadott, felrajzolt, összetett kétpólusnak a Thevenin és Norton helyettesítő generátora, pontosabban azoknak paraméterei. Ennek a négyes pontot adom. Módszerek a helyettesítő generátorok paramétereinek számításához. Helyettesítő generátorok paramétereinek számításához. És itt fognak a példák is következni, példákon keresztül fogom ezeket a módszereket bemutatni. Ugye az van, hogy három jellemzőt definiáltunk, üresjárási feszültséget, rövidzárási áramot, és ezek egyben forrásáramokkal, forrásfeszültségekkel is megegyeznek, és a belső ellenállást. Tehát három paramétert lehet néven nevezni a helyettesítő generátorokban. Ugyanakkor ezek közül a három közül csak kettő független, a harmadik az mindig kifejezhető a másik kettővel. Tehát a módszerek, bármilyen módszer is legyen szó, arról szólnak, hogy hogyan lehet két független jellemzőt meghatározni. Az első módszer, amikor az üres járási feszültséget és a rövidzárási áramot határozzuk meg, ez gyakorlatilag két külön hálózatszámítási feladat megoldását jelenti, e kettőből az RS belső ellenállás ki fog esni. Nézzünk erre egy nagyon egyszerű példát, amikor is egy feszültségforrás, két ellenállás és egy vezérelt forrás alkotja az összetett két pólust. Én most, hogy ne keverjük az US-sel, mint a Thevenin forrásnak a belső feszültsége, egy nagy U betűt használok ennek a forrásnak a feszültségre. Ugye korán sem biztos, sőt, szinte biztos, hogy nem ennek az értéke lesz a Thevenin generátornak a belső feszültségének, az üres járási feszültsége az értéke. Tehát más betűt használok hozzá, R1, R2, és itt pedig egy áramvezérelt, vagy egy feszültségvezérelt áramforrást használok, ahol a vezérlő feszültség az AB kapcsok közötti U feszültség, és akkor ugye itt folyik az I áram. Kérdés ennek az AB kétpólusnak a üresjárási feszültsége és rövidzárási árama, ha a kettő megvan, akár a Thevenin, akár a Norton helyettesítő generátor paraméterei könnyen kifejezhetőek. Első felállás, szakadással zárjuk le, tehát US meghatározásához, szakadással zárjuk le az AB kapcsokat. Nem fogok két ábrát rajzolni, próbáljuk meg elképzelni, hogy itt most nincsen semmi. Ebből következik, hogy az I áram az nulla, és egyetlen egy csomóponti törvényt fogok fölírni, ehhez viszont egy másik színnel fölveszek potenciálokat. legyen ez a fél nulla, egyenlő nulla, bázis csomópont, vagy referencia csomópont, akkor ennek az értéke a megadott új érték, nem ismeretlen, ide pedig fölveszek egy fi potenciált, és akkor a fi-re egy áramtörvényt fölírva, az igaz, hogy fi minusz nagy u per R1 plusz a vezérelt áramforrásnak a kis g-szer u árama, a szakadás miatt ezen az ágon nem folyik áram, tehát itt összesen két tag van, egyenlő nullával, és a g-szer u pedig megegyezik, tehát az a feszültsége ki van fejezve. Következésképpen ez az u szakadási, amely ebben az esetben az, hát ezt még berajzolom, ennek az értéke itt u, megegyezik az u-val, az, még egy dolgot föl kell írnom, elnézést, a fi és az u abból a tényből következően, hogy az áram nulla az R2 ellenálláson egymással megegyezik, tehát a fi egyenlő u-val megegyezik, e kettőből következően átrendezéssel az üres járási feszültség u osztva 1 plusz R egyszer g alakú lesz. Így módon kiszámoltuk az üres járási feszültséget. A módszer másik lépése a rövidzárási áram meghatározása. Ehhez most gondolatban nem firkálom össze arra az ábrát, kapcsoljunk egy rövid zárat az AB kapcsók közé, azaz az U feszültséget nullává tesszük. Ekkor a csomóponti törvény a fi-re vonatkozóan úgy fog kinézni, úgy kezdődik, mint az előbb, fi minusz U, tehát fi-re fi minusz U per R1, plusz g-szer u, de ez a g-szer u ez azonos legyenlő nullával, hiszen a feszültség az nulla, plusz fi minusz nulla, azaz fi per R2, egyenlő nulla. Ebből némi átrendezés után kifejezhető a fi potenciál, és a fi potenciálból a rövid zárási áram, ami itt fog folyni, az minusz fi per R2 alakban írható föl. A végeredményt írom föl, minusz u osztva R1 plusz R2-vel. Tehát előállt így a rövid zárási áram is. E kettőből már ki tudjuk számolni az RS belső ellenállást, mínusz u üres járási osztva rövid zárásival, egyenlő, a két formulából könnyű látni, hogy R1 plusz R2 osztva 1 plusz R1-szer G. Ezzel akár a Thevenin, akár a Norton helyettesítő generátor fölrajzolható paraméterével együtt. Na most, ez volt az egyik módszer, amikor a három paraméter közül ezt a kettőt határoztuk meg külön-külön. A másik módszer az arról szól, hogy az RS ellenállást, az RS belső ellenállást közvetlenül is meghatározhatjuk. És zárójelben odaírom, hogy és emellé még vagy az US-t, vagy az IRZ-t az előbb látott módszerek valamelyikével meg kiszámolva US vagy IRZ. Két független paraméter áll rendelkezésünkre, az egyik az mindig az RS belső ellenállás, a másik üres járási feszültség, rövid zárási áram, a harmadik már számítható. Elvi újdonság az az, hogy hogyan kell ezt a belső ellenállást közvetlenül kiszámítani. Ehhez visszatérnék ehhez az ábrához, amellyel kezdtük az órát, hogy az összetett két pólusukban mi minden lehet benne, feszültségforrás, független áramforrás, vezérelt források, ellenállás, virátor, minden, ideális erősítő, és az AB kapcsok vonatkozásában azt mondtuk, hogy biztosan a feszültség és az áram között a kapcsolat lineáris lesz, U egyenlő U0 plusz R0 szor I alakú. Következésképpen képesek voltunk egy, hogyha ezt használom föl, egy sorosan kapcsolt feszültségforrással és áramforrással, és ellenállással, pardon, helyettesíteni az AB két pólust. I, R, S, U, S. Na most, és azt is megállapítottuk, hogy ez az inhomogén kifejezés két paraméter tartalmaz, amelyek megfeleltethetőek, és ezt belírom az ábrába, megfeleltethetőek a helyettesítő kép paramétereinek. Az RS megegyezik a lineáris kifejezés R0 paraméterével, az US pedig megegyezik az U0 paraméterével. Na most, hogyha ezzel az összetett kétpólussal, amelyben vannak független források, egyetlen egy dolgot teszek, és pedig azt, hogy azokat dezaktivizálom, azaz a feszültségforrást nulla feszültségű forrással, tehát rövidzárral helyettesítem, az áramforrást nulla áramú forrással, azaz szakadással helyettesítem, akkor előáll a dezaktivizált összetett kétpólus. Más színnel rajzolom, hogy itt a feszültségforrás helyett egy rövidzár lett, az áramforrás helyett egy szakadás lett, és minden más az ugyanúgy maradt, ami eddig benne volt, tehát a struktúrán nem változtattam. Ezek benne vannak, csak éppen a dezaktivizálás hatására a feszültségforrásból szakadás, az áramforrásból rövidzár lett, dezaktivizálás, dezaktivizálás hatására. Egy a kettes pontban tárgyalt, független forrást immáron nem tartalmazó összetett kétpólushoz jutunk, amelynek a feszültség áram karakterisztikája R0 szor I, és könnyű belátni, be lehetne szigorúan, formálisan is látni, de azt hiszem, hogy ez felesleges ebbe belebonyolódni. Lehet érezni, hogy ha csak annyi történik a hálózattal, hogy kikapcsoltam a forrásaimat, következésképpen a karakterisztika inhomogén lineárisból egy homogén lineáris kifejezéssé változott, akkor a helyettesítő képben is mindösszesen annyi a változás, hogy az U0 inhomogenitást okozó paraméternek megfelelő US feszültségforrás kikapcsolódik, és marad az RS ellenállás, és annak a következtében, hogy a struktúra semmiben sem változott, a lineáris kétpólusok karakterisztikája semmiben sem változott, az itteni R0 ellenállás, meg az itteni R0 ellenállás, azok ekvivalensek egymással. És hát itt van az, amit már akinek volt gyakorlaton magáévá tett gondolat, hogy nem kell más tennünk az RS közvetlen kiszámításához, mint a dezaktivizált hálózatnak az eredő ellenállását kiszámítani. Tehát az eredő ellenállás fogalma, amit a legelején vezettünk be, az itt visszaköszön egy olyan kétpólusnak az eredő ellenállását, amelyben immáron a források dezaktivizáltak. És hogyha ez megvan, akkor előállt a helyettesítő generátor egyik paramétere. Mint mondtam, még egyet, vagy ezt egy független módon ettől meg kell határozni. Nézzük meg az előző példát ezzel az eljárással. kiszámítva. Azt még azért fölírom szavakkal, mert ez fontos. RS a dezaktivizált kétpólus eredő ellenállása. Dezaktivizált kétpólus eredő ellenállása. És akkor a példa kapcsán dezaktivizálás azt jelenti, itt van a példám, hogy a feszültségforrást egy rövid zárral helyettesítem. És ami marad, az egy lineáris kétpólusok összekapcsolásából álló összetett kétpólus. Van benne csatolt is, de az ugye nem zavar bennünket. R1, R2. Szokás mantraként hangsúlyozni, hogy a vezérelt forrás nem dezaktivizálható. Ezt a dolog lényegéből következő magától értetődő ténynek tartom. Ezt remélem, hogy előbb-utóbb önök is együtt fognak ezzel a gondolattal élni. Ez ugyanis nem forrás, hanem egy lineáris karakterisztikájú csatolt kétpólus párnak az egyik tagja. Nyilvánvaló, hogy nem lehet dezaktivizálni. A feszültségforrást dezaktivizáltam, és akkor itt az U feszültség, itt az I áram. Felveszek egy potenciált, ez az ismeretlen phi potenciál. Ide fölveszem bázis-csomópontnak a phi nulla egyenlő nullát. És akkor a phi-re egy csomóponti egyenlet, phi per R1 az erre folyó áram, plusz G-szer U a lefele folyó áram, és a plusz phi mínusz U, nem jelöltem be, hogy itt most nem tudjuk, hogy mi van itt az AB kapcsokra csatlakoztatva, ismeretlen feszültség, ismeretlen áram, előbb itt U-val jelölöm, nyilvánvalóan az U a potenciálja, plusz phi minusz U per R2 egyenlő nullával. Ebből a phi az U-val kifejezhető, és a végén az áramot I egyenlő U minusz phi per R2-ként az RS eredő ellenállás, az U per I hányados, a levezetés néhány lépését most kihagyva adódik az előbbi eredmény R1 plusz R2 per 1 plusz R1-szer G-vel. Nyilvánvalóan megegyezik az erre a példára korábban kapott kifejezéssel. Némi hely kelleni fog még, azt azért ne törlöm, hogy megszáradjon valamennyire. Addig ezen a táblán beszélek néhány olyan elfajuló összetett kétpólusról, amelyeknél nem mindegy, hogy Thevenin vagy Norton generátort akarunk meghatározni, hiszen az egyik nem létezik. Attól elfajulóak ezek, hogy csak az egyik helyettesítőkép létezik. Elfajuló a kétpólus elfajuló, tehát elfajuló összetett kétpólusok. Amely alatt azt értem, hogy csak az egyik helyettesítő generátor létezik. Két ilyen eset van. Az egyik az, amikor a Thevenint kezdjük el meghatározni. Szerencsénk van, mert ez sikerül is, de kiderül az, hogy az RS az nullának adódik. Ebből következik, hogy csak a Thevenin, hogyha kicsivel írok, egy ilyen jobbra dőlő ékezet van, Thevenin generátor létezik. És az úgy néz ki, vagy mutatok egy példát, úgy néz ki, hogy Azt még ide fölírom, hogy ebből a tényből két dolog következik, hogy csak a termelőgenerált létezik, hogy az IRZ, ami ugye mínusz üresjárási feszültség, az RS ellenállás, a végtelenhez tart, azaz a Norton generátort, ha elő szeretnék állítani, arra jutnánk, hogy egy szinguláris kifejezés, egy végtelen tartó kifejezés lesz a forrásárba. Nyilvánvalóan ez nem jelent fizikailag létezhető objektumnak a modelljét, tehát csak a Thevenin generátor létezik, ez a tény. Azt jelenti például, hogyha ideális erősítőből állítok össze egy kapcsolást, ilyen módon, AB kapcsok, invertáló, nem invertáló láb, R1, R2 ellenállás, ez meg egy U feszültség, kis U feszültség, kis I áram. A múltkor láttuk, hogy ennek a kapcsolásnak a kimenetén megjelenő feszültség független attól, hogy milyen terhelő ellenállás kapcsolódik ide az AB kapcsokra. Ezt most levezetés nélkül higgyék el, vagy lapozzanak vissza. Az jött ki a múltkor, hogy U egyenlő mínusz R2 per R1 szorozva a nagy U forrásfeszültséggel. Következésképpen ennek a helyettesítő generátora egy olyan Thevenin generátor, amelyben az RS egyenlő nulla szerepel, tehát egy rövid zárat rajzoltam oda, nem is rajzoltam az ellenállást, és ez az US feszültség pedig megegyezik ezzel a kapott kifejezéssel. Az áraba tehát független a feszültségtől. Ennek nem létezik Norton helyettesítő generátora. Egy B példa, vagy egy B eset, ami szokott történni, hogy az RS az végtelenhez tart, ebbe úgy szoktunk belebotlani, hogy a Norton generátor meghatározását tűzzük ki célul, és az sikerül is, csak éppen a Norton generátorban egy szakadás kapcsolódik párhuzamosan, egy végtelen nagy ellenállású ellenállás, azaz egy szakadás kapcsolódik párhuzamosan az áraforrással, tehát ekkor a Norton létezik, de csak is az létezik, a Thevenin azért nem létezik, mert az üresjárási feszültség, ami ugye mínusz RS-szer IRZ-ként állna elő, bármely véges rövidzárási áram mellett az RS tart végtelenhez miatt szintén végtelenhez tart. Egy egyszerű példát erre girátor segítségével rajzolok föl. Egy girátornak a primer oldalán a feszültséget rögzítjük egy előírt feszültségű forrás segítségével. AB, itt egy girációs rezisztencia, ez egy akármilyen R ellenállás. Azt tudjuk, hogy az itt folyó I áram a girátor karakterisztikájából következően mínusz U per R lesz, független a kis U feszültségtől, és ezt egy Norton generátorral lehet megvalósítani, amelynek ez az IS forrásárama az így kapott IS-sel egyezik meg, és itt halványan berajzolva egy szakadás, tehát egy végtelen ellenállású két pólus csatlakozik oda. Ennek a Thevenin ekvivalense tehát nem létezik. Jó. Ezek az elfajuló esetek. A házi feladatban is, tényleg a házi feladatot kitettem a tanulmányi portára. Még nem tudják elkezdeni megoldani, mert a két kapukkal nem foglalkoztunk. Az adatlapon az van, hogy a harmadik héten kell kiadni a házit, ezt megtettem. De elkezdeni azt mondjuk pénteken fogják tudni, pénteken beszélünk először a két kapukról. a beadási határidő a gyakvezértől függ. Én úgy tudom, hogy a 8. hét környéke, szóval az első részt kellene beadni, de ezt beszéljem mindenki a gyakvezérével. Pontosabban ők majd ezt fogják mondani hamarosan. Végül utolsó pontként egy alkalmazást szeretnék megbeszélni a helyettesítő generátorokról. Hogy az előzőt miért mondtam? Azért mondtam, mert a háziban is van egy ilyen mondat, hogy határozza meg a Norton ekvivalenst, de ha az nem lehetséges, akkor a másikat határozza meg. A nem lehetségesség az akkor van, hogy elfajuló két pólusra vezet a hálózatuk. Hatodik, alkalmazás. Az egész helyettesítő generátoros módszertan egyik fontos alkalmazása az úgynevezett teljesítményillesztés. Az a feladat, hogy van egy összetett kétpólusunk, amely tartalmaz független forrásokat is, és minden mást, és nem rajzolom föl jobban. És azért kell ezt helyettesítenünk, mert az összetett hálózatban ez a rész, ez állandó, ez össze van rakva, mondjuk ez van a konnektor mögött, ez a mögöttes hálózat, ez van egy erősítőnek a kimeneti jackdugója mögött, és nem fogunk belenyúlni az erősítőbe. Ez egy változatlan hálózatrész, tehát egy állandó hálózatrész, változatlan. A belső viszonyai nem is érdekelnek bennünket, azért nem követünk el nagy hibát akkor, hogy az egész összetett hálózatrészt egy egyszerű Thevenin vagy Norton ekvivalenssel helyettesítjük. Viszont ami bennünket érdekel, az az, hogy ha hozzá kapcsolunk a két pólusokhoz valamit, mondjuk egy RT terhelő ellenállást, ami változtatható, ugye mi döntjük el, hogy milyen fogyasztót dugunk a konnektorba, milyen hangszórót dugunk az erősítőnkbe, és az érdekel, hogy hogyan fog viselkedni, hogy bedugtunk, milyen hangos tesz, mennyi teljesítményt ad le, stb. Itt azt a kérdést vetjük fel speciálisan, hogy a két pólushoz kapcsolt RT terhelő ellenálláson mekkora lesz a teljesítmény, pontosabban hogyan válasszuk meg az RT ellenállást, hogy azon a PT teljesítmény maximális legyen. Tehát a lehető legnagyobb teljesítményt szeretném kivenni ebből az AB összetett kétpólusomból az RT ellenállás segítségével, mekkora legyen az. A szakadás kapcsolok oda, nullára folyik, nulla lesz a teljesítmény nyilvánvalóan. Ugye ez a kis PT terhelő ellenállás teljesítmény a feszültségnek és az áramnak a szorzata, de a feszültség és áram referenciája ellentétes az RT-n, tehát a negatív előjel kell. Ez például mínusz egyenlő RT-szer, négyzetként írhatom föl. Ha szakadást kapcsolok oda, az áram nulla, teljesítmény nulla lesz. Ha rövidzárat kapcsolok oda, a feszültség nulla, szorzat szintén nulla lesz, teljesítmény nulla lesz. Tehát valahol a szakadás meg rövidzár között egy véges rezisztenciájú ellenállásra van szükségem ahhoz, hogy ezt a szélső érték feladatot, ezt a maximum hely keresési feladatot meg tudjam oldani. A helyettesítő generátorok tétele, nem neveztük tételként, de tulajdonképpen tételt is kellett mondani, értelmében ez helyettesíthető általában akár a Thevenin, akár a Norton generátorával. Én most a Thevenin-nél maradok, és az AB két pólust azzal helyettesítem, azaz két paraméterrel, egy RS belső ellenállással és egy US belső feszültséggel mindez a doboz modellezhető, és ide van kapcsolva az RT ellenállás. U feszültség, I áram. Na most a teljesítménynek ez a kifejezése, ez a kis PT teljesítmény, RT szeri négyzet, úgy írható föl, hogy a körben folyó I áramot Ohm törvénye értelmében US osztva egy mínusz előjel kell, mínusz US osztva RS plusz RT-ként, RS plusz RT sorosan van kapcsolva, RS plusz fejezem ki, és ezt behelyettesítve a teljesítmény formulájába, PT egyenlő RT-szer mínusz US osztva RT plusz RS a négyzeten. Kiemelem az US négyzetet, US négyzet osztva RT szor RT osztva RT plusz RS a négyzetennel. Tulajdonképpen jelölhettem volna, ezt meg is teszem itt a táblán, kérem, hogy javítsák, hogy itt a PT az egyetlen egy változónak a függvénye, és pedig az RT terhelő ellenállásnak a függvénye. Tehát egy egyváltozós függvény szélső érték helyének, maximum helyének a meghatározása feladat az RT-től függ. Differenciál számításnak az egyik legszebb alkalmazása a szélső érték számítás. A PT függvényt az RT szerint deriválva az van, hogy az US négyzet az ugye konstans, az nem számít. Tört függvény deriváltja, számlálót deriváltja az 1 szorozva a nevezővel, RT plusz RS négyzet, mínusz a számláló szor a nevező deriváltja, 2 RT-szer RT plusz RS, osztva a nevező négyzetével, RT plusz RS a negyediken, és ugye ott lehet szélső értéke a függvénynek, ahol ez nulla. Visszafele terjeszkedek, és mindjárt végzek. Akit érdekel, az utána számolhat annak, hogy ennek a kifejezésnek ott lesz zérus helye, azaz ott lesz az első derivált nulla, ahol tehát ott lesz nulla, ahol a terhelő ellenállás az megegyezik a belső ellenállással. Ugye matematikusok mindig mondják, hogy ez még nem elég, még az is kell, hogy a második derivált az ne legyen nulla, mert ugye inflexiós pont lenne, hanem negatív legyen a második derivált. Zárójelbe odaírom, hogy belátható, aki szeretné, az lássa be otthon, hogy ezen a helyen ez a második derivált ez negatív, tehát valóban egy maximum helyről van szó, és nincs is más maximum hely a nulla plusz végtelen intervallumon, ez szintén belátható. Egy szó mint száz, egy nagyon egyszerű eredményre jutottunk, amely valóban a teljesítmény maximum helyét adja meg. Hogyha a terhelő ellenállás megegyezik a belső ellenállással, ezt hívjuk illesztett lezárásnak. És ez eredményezi a kis PT teljesítmény maximumát. Ez a maximum pedig P max egyenlő a kis PT függvénynek a helyettesítési értéke az RT egyenlő RS helyen. Az nem más, mint a, ugye ide van írva, RT-szer I négyzet, az RT az most az RS-sel fog megegyezni, az I négyzet pedig az US négyzet osztva RS plusz RS négyzetennel, tehát itt RS, 4 RS négyzet van a nevezőbe, 1 RS, tehát US négyzet osztva 4 RS-sel. Ez az a maximumnak az értéke. Híradás technikában nagyon szeretik az ilyen típusú lezárásokat. Ekkor fog a leghangosabban szólni a hangszóró, legjobban sugározza az antenna, de erről majd a szaktárgyakban tanulnak. Villamos energetikában a teljesítményillesztés nem cél, tehát a konnektorba nem is célszerű olyan fogyasztót dugni, aminek az ellenállása mögöttes hálózat belső ellenállásával egyezik meg. Utóbbi az nagyon-nagyon kicsi érték, és hát azt is látni kell, hogy ez nem is lenne célszerű erre törekedni, hogy ezt meg lehessen valósítani, hiszen ekkor a kapocs feszültség, ami mondjuk szakadás, lezárás mellett 230 volt, az a pont a felére csökken a fogyasztó bedugásakor, hogyha ez meg ez egymással megegyezik. Nyilván a 230 voltnak egy pici környezetében kellene maradnia, tehát az energetikában ilyet nem szokás csinálni, emiatt a feszültség változás miatt sem, és amiatt sem, hogy a hatásfok, amit úgy definiálok, mint a fogyasztón hasznosuló teljesítmény és a feszültség forrás által megtermelt teljesítmény hányadosa, az éppenséggel ebben az esetben 1/2, hiszen a teljesítmény fele a belső ellenálláson, még a másik fele a fogyasztón diszipálódik, ami nekem hasznos, az egésznek a fele. Ez egy meglehetősen alacsony 50%-os hatásfok. Energetikában erre tehát nem törekszünk. Ez egy szép alkalmazása a helyettesítő generátoroknak. Pénteken 2 kapukkal fogjuk folytatni. Mára köszönöm szépen a figyelmet.